Élőben a városból. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. Minden szerdán 13 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Mesterházi Attila szerint fideszes hatalmi harc a áldozata a BKV, amely a Malév sorsára jutva március végére fizetésképtelenné válhat. Az MSZP elnöke úgy véli, a közlekedési társaság a Tarlós István és Simicska Lajos közötti marakodás áldozata. Pártja megoldási javaslatairól szólva elmondta, a budapesti közlekedési központ helyett a BKV-ra kellene költeni az adófizetők pénzét. Az MSZP és a Demokratikus Koalíció sem működik együtt a munkáspárttal. Előbb a Gyurcsány Ferenc vezette párt tudatta, hogy nem kíván részt venni olyan kezdeményezésben, amelyben egy szélsőséges, az uniós tagságot megkérdőjelező kommunista párt is szerepet kaphat. Majd Mesterházi Attila is bejelentette, hogy az MSZP semmilyen együttműködésre nem hajlandó olyan pártokkal és mozgalmakkal, amelyek nem a demokratikus értékeket képviselik, valamint megkérdőjelezik Magyarország euróatlanti integrációját, és nem utasítják el a diktatúra minden formáját. Ismét drágulnak az üzemanyagok. A gázolajárát 2, a 95-ös benzinét 4 forinttal emelik szerdától, így a gázolaj átlagára 436, a benziné pedig 425 forintra nő. Egy hete 3, illetve 2 forinttal emelték az üzemanyagok árait. Végül az időjárásról. Marad a borongós idő, számottevő hó csak a Tiszántúl déli részén hullik, a hőmérséklet 4 fok körül alakul. Hajnalban ismét erősödik a fagy, mínusz 4 fokig hűl a levegő. Kedden és szerdán enyhe hőmérséklet, olvadás, változó napsütés valószínű. A hét második felén erős felmelegedésre, szombat este és éjszaka pedig jelentős esőre van kilátás. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Nekem az jutott eszembe, amikor megint arról olvastam, hogy februárban immár másodszor fogunk hallani kicsit többet a BKV-sokról, mint általában, hogy gyakorlatilag ez az egész történet már olyan, mint egy öreg oroszlán, akinek kihúzták az összes fogát, és ugyan még oroszlánnak néz ki, de már egyetlen foga nincs, tehát ártani nem használ. De hogy miért mondtam ezt, ezt mindjárt meg fogják érteni a kedves hallgatók is, de nyilván jól érti Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetség elnöke, aki már itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
Kedves csokolom, jó napot kívánok!
Szóval azért mondtam ezt, mert én még nagyon jól emlékszem a kőkemény BKV-s sztrájkokra, amikor én magam is megálltam az autómmal, és fölvettem embereket, hogy el tudjanak jutni. Én mondjuk iskolásokat vettem föl, de hát a sztrájk mint olyan létezik, de de facto mégsem létezik, és azóta is próbálkoznak. Február 7-én demonstrációjuk volt, február 22-ét meg már inkább felvonulásnak apostrofálják. Szóval egy kicsit ez most már ilyen vicces. Miért gondolják azt, hogy ennek lesz, vagy van hatása?
Hát egyrészt változott a sztrájktörvény a BKV-ra vonatkozóan, más előírások vannak januártól, tehát lehet most már sztrájkolni, nem az a tavalyi állapot van, az elégséges szolgáltatást viszont biztosítani kell, és ez a normál menetrendhez képest 66%. Most erre is van, aki legyint egyébként, és azt mondja, hogy ugyan már hát 66%-a, hogyha megy a járműveknek, az nem olyan súlyos. Szerintem viszont az én tapasztalatom azt mondja, hogy bizony, hogyha adott esetben egy több napon át tartó sztrájk van, akkor ez hatásába kifejti azt a nyomásgyakorló hatást, ami egy sztrájknak eredetileg a célja.
Nincsenek megfélemlítve? Nem érzik úgy, hogy azok, akik beleesnek a sztrájkolók körébe, azokat majd szépen azoktól elbúcsúznak, vagy ellehetetlenítik?
Az a helyzet, hogy a kollégák, a munkatársak most már olyan helyzetbe kerültek, hogy falhoz lettek szorítva, nincs tovább hátrálniuk hova, Tehát én azt mondom, hogy félreteszik a félelmüket, ugyanis hogyha bekövetkezik az a helyzet, hogy vagy csődbe jut a BKV, és azért nem kapnak fizetést, vagy nem megy csődbe a BKV, de a kollektív szerződés hatályát veszti, és nem sikerül újat kötni, akkor olyan szociális élethelyzetbe kerülnek tömegesen, hogy egyszerűen nem tudják eltartani önmagukat, a családjukat, tehát akár lehet azt mondani, és nem túlzás, hogy földönfutóvá válnak. Tehát 20-30%-os nettó keresett csökkenést egyik napról a másikra egyszerűen nem lehet kezelni olyan embereknek, akik ma is már egyik napról a másikra élnek.
Február 7-én tartottak ugye egy demonstrációt, ott átadtak egy petíciót. Mi van ezzel? Most már azért 20-a van.
A munkáltató még nem válaszolt rá, mentségére legyen mondva, hogy közben volt egy vezérigazgatóváltás.
Nem mellesleg, igen.
Várszegi Gyula már nem válaszolja meg, nyilván átadta az új vezérigazgatónak, Bóla Tibornak, és valószínűleg ő majd fog válaszolni erre. A szerdai tüntetésen viszont a városházára Tarlós úrnak viszünk egy petíciót, és a miniszterelnök úrnak, tehát megyünk tovább fokozatban egyre följebb, és hát tovább már nem lesz út, tehát hogyha ezek a petíciók érdemileg nem kapnak választ, akkor utána tényleg már nem nagyon lesz más lehetőség, mint márciusban megpróbálni egy sztrájkot csinálni.
Beszéljünk még egy kicsit a holnap utáni, a február 22-ére tervezett, önök azt nyilatkozták, hogy felvonulásra. Miért felvonulás ez, és miért lesz foci? Miért fog ez foci meccsbe torkolni?
Hát ez egyrészt több szakszervezetnek a közös akciója. Hát itt nyilván egy ötlethalmaz kellett összegyúrni, különböző véleményeket, hogy hogy csináljuk. Úgy vesszük észre, hogy önmagában már az, hogy átadunk egy petíciót, az nem kelti föl annyira a figyelmet, tehát a figyelemfelkeltést is el akartuk érni, nem csak azt, hogy XY megkapja a petíciót, és akkor vagy válaszol rá, vagy nem, hanem legyen nyilvánossága annak, hogy egy ilyen történt, és odafigyeljen rá a szélesebb közvélemény. Sajnos ma már olyan a világ van, hogyha ezzel kapcsolatban nincs valami különleges akció, akkor talán nem is kerül be a figyelem középpontjába, vagy egyáltalán nem foglalkoznak vele az emberek. Tehát a forma, hogy vonulással és különféle jelenetekkel, akár egy ilyen focimeccs jellegű valamivel próbáljuk fölkelteni a figyelmet, az csak azt szolgálja, hogy a közvélemény, a sajtó is foglalkozzon vele, ne menjen el ez a semmibe, ez a petíció átadás, hát hogyha utána nagyobb figyelem összpontosul erre a későbbiekbe is.
Azt mondta, hogy ha erre se jön semmi reakció, akkor márciusra sztrájkot szerveznek. Az előbb mondta, hogy megváltozott a BKV-ra vonatkozó sztrájktörvény, tehát 66% az elégséges szolgáltatás. Ezt teljesíteni kell. Mikorra tervezik a sztrájkot? Március elejére, közepére, végére? És folyamatosan akarnak sztrájkolni, vagy egy egynapos figyelmeztető sztrájkon gondolkodnak?
Biztos, hogy csak március 4-én lesz bejelentve konkrétan a sztrájk, mert az az első nap, amikor már nincs kollektív szerződés, ha addig nem sikerül megkötni. Tehát nem akarjuk, hogy mondjuk esetleg jogi úton a bíróság azt mondja, hogy idő előtti a sztrájk bejelentés.
Ezek szerint arra számítanak, hogy március 4-ig nem tudják megkötni az új kollektív szerződést?
Nagyon kevés az esély rá. Mi úgy vesszük észre, hogy azok a tárgyalások, amik most zajlanak, azok inkább ilyen alibi tárgyalások a munkáltató részéről. Tárgyalási kényszer van, a törvény előírja, nyilván ennek meg akarnak felelni.
Na de nem lehet, hogy nincsen felhatalmazásuk, konkrétabb felhatalmazásuk, tehát hogy ők is be vannak szorítva a tulajdonos által egyfajta lehetőségbe?
De ezt nagyon is elképzelhetőnek tartom, sőt valószínűleg tartom azt is, hogyha nem is mondják meg, nem is vallják be, de valószínűleg még hogyha szakmailag valamiféle keretben meg tudnánk egyezni, akkor is valószínűleg a munkáltatónak a tulajdonos engedélyezné azt, hogy aláírhat-e bármilyen tartalmú kollektív szerződést, vagy nem. Tehát igazán én úgy gondolom, hogy nincs nagy döntési jogkör ebbe a munkáltatónak, de hát mi akkor is vele tárgyalunk, és ettől függetlenül nem tudunk erre tekintettel lenni, hogy a munkáltatónak meg van kötve a keze, mi a munkavállalókat képviseljük ebben a dologban, és hogyha a munkáltató bármilyen okból fogva nem ír alá, akkor nyilván a nyomásgyakorlást fokozni kell.
Tehát akkor március 4-ét megvárják, utána kezdik el a sztrájkot szervezni, vagy már most előkészülnek rá, és akkor rövid időn belül sztrájkolni is fognak?
Fölkészülünk rá, a jogászaink is dolgoznak már a jogi részén, hogy nehogy esetleg bíróságon ki lehessen mondatni azt, hogy jogellenes bármilyen szempontból a sztrájk, tehát jogilag nagyon föl akarjuk építeni. Úttörők is leszünk ebben a dologban, mert ez a 66%-os szolgáltatás biztosítása, ez egy új dolog, és tudomásom szerint Magyarországon ezt még egyik közszolgáltató sem próbálta ki. tehát rendesen föl akarjuk építeni, és hogyha szükséges, akkor 4-én egy nagyon közeli időpontot bejelentünk. Nyilván azt még döntéskérdése lesz, hogy több fokozatot léptessünk életbe, tehát legyen először 2 órás figyelmeztető sztrájk, és úgy hosszabb, vagy esetleg egyből egy több napos sztrájk, ebben még nincsen döntés, a résztvevő szakszervezetek egyeztetnek ezekről folyamatosan.
Lehet, hogy durva, amit most kérdezek, mégis fölteszem, szóval azért, hogyha kinéz az ablakon, vagy kijön a BKV-ból, a BKV épületéből, azért azt gondolom, hogy látja és önre is hat, hogy jelenleg milyen kereseti viszonyok vannak, és a munkanélküliség mekkora ebben az országban. Szóval mennyire befolyásolja önöket az, amit látnak? Mert hogy én azt gondolom, hogy még akkor is a furcsa, amit mondok, tehát vannak olyan pillanatok, mikor kettőt illik hátralépni, mert irreálissá válik az, amit mondjuk 2 hónappal ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt reálisnak gondoltunk.
Igen, itt ezzel kapcsolatban látunk természetesen mindent, érzékelünk mindent. 2 dolgot lehet elmondani. Az egyik az, hogy tulajdonképpen nem csak magunkért sztrájkolunk, hanem azért, hogy a közlekedésnek végre a finanszírozását rakják rendbe, és hogyha ez nincs rendbe rakva, összeomlik, vagy zavarok vannak benne, egyrészt az biztonsági szempontból veszélyes mindenkire nézve, aki igénybe veszi a tömegközlekedést, másrészt, hogyha összeomlik, akkor meg nem jutnak el mások sem a munkahelyükre, tehát ez az egész gazdaságra kihat.
Jó, de ön a is látta, másik... meg én is, bocsánat, hogy közbevágok, hogy a Maléve 1 perc alatt szűnt meg létezni. Azért ez elég figyelmeztető.
Így van, és itt azért nálunk vannak előjelek, tehát mi nagyon jól látjuk, hogy ez az agónia ez elkezdődött. A másik dolog, amit meg még el lehet mondani, hogy nem arról van szó, hogy a BKV dolgozók valamilyen plusz juttatásokat, eddigin fölüli juttatásokat kérnek, hanem azokat a juttatásaikat, amiket eddig megkapták, nem szeretnék, vagy nem akarják, vagy nem tudják elviselni azt, hogy drasztikusan csökkentsék.
De valamiféle csökkentést el kell, hogy viseljenek, nem hisz? Azért a világválság kapcsán ez az általános tendencia.
Természetesen nekünk vannak is kompromisszumos javaslataink, természetesen ezek a kompromisszumok mind úgy néznek ki, hogy elsősorban a magasabb keresetűeknél jelentkezne a hatás, és a kiskeresetű, átlagos vagy közepes keresetűeknél ez mérsékeltebb lenne ez a hatás, nyilván azért, mert szociálisan ők nehezebben tudják ezt elviselni, de senki nem mondta azt, tehát mi hangoztattuk mindig is, hogy a szakszervezetek kompromisszumkészek, tehát nem arról van szó, hogy mi ragaszkodunk minden egyes fillérhez, ami eddig volt, és semmiben nem vagyunk hajlandók eltérni, erről szó sincs. Itt arról van szó csupán, hogy óriási nagy távolságok vannak a szakszervezet mozgástere és a munkáltató általi kiajánlásban, ugyanis a munkáltató gyakorlatilag a nullát ajánlja, tehát a munkatörvénykönyvhöz képest 1 forintnyi többletet nem akar biztosítani, és ez bizony már azt eredményezné, hogy amit az előbb is mondtam, nettó 20-30%-os keresetcsökkenés lenne egyik napról a másikra 100-120-150 ezer forintos keresetű embereknél, amit viszont nem tudnának elviselni, mert hát nem erre vannak berendezkedve. Tehát nem arról van szó, hogy 2 év múlva majd esetleg valami változás lesz, hanem egyik hónapról a másikra, és ezt nem lehet áthidalni, amikor nincsen valakinek tartalékja.
A bérkompenzációt megkapták a BKV-nál azok, akiknél ez jogos volt?
Sajnos nem. A munkáltató először forráshiányra hivatkozott, hogy nincs rá pénz, utána viszont miután kimentek a vezetői prémiumok, nyilván ezt az álláspontot nehéz volt tovább fenntartani, utána azt mondták, hogy hát tulajdonképpen csak hát nem lettek kész a számításokkal, tehát technikai okai vannak, ami megint szerintem nem elfogadható ér, ugyanis 2 hónap alatt, hogyha valaki nem tud egy ilyenre felkészülni, hát az nem azt jelenti, hogy a helyzet magasabb.
De akkor meg fogják kapni, ugye, mert arra van mód, hogy visszamenőleg is megkapják.
Igen, a munkáltató úgy ígéri, azt ígérte, hogy márciusi fizetéseknél meg fogják kapni a bérkompenzációt az érintettek.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Gulyás Attilával, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnökével beszélgettem elég sok mindenről, ami a lényeg az, hogy úgy döntöttek, hogy ha március 4-ig nem sikerül a kollektív szerződést aláírni, akkor sztrájkot fontolgatnak a BKV-nál lévő szakszervezetek. Természetesen, hogyha ez így lesz, akkor be fogunk róla számolni. Köszönöm még egyszer, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Szolidaritás.hu. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Mint a hírekből már értesülhettek róla, a januárban felmentett kormánytisztviselőknek indított a közigazgatási tárca egy karrierhíd elnevezésű programot. Az elképzelések szerint 2500 felmentett közszolgálati dolgozónak kínálnak ezzel lehetőséget. Az elképzelés az, hogy a felmentett munkavállalók számára feltérképezik az állami cégeknél betöltetlen álláshelyeket, de alapvetően azért ezt tudni kell, abban szeretnék segíteni őket, hogy az állami foglalkoztatáson kívül helyezkedjenek el. Ez így nagyon jól hangzik, és én pont azt gondolom, hogy milyen korrekt és rendes az állam, hogy nem hagyja magára a tisztviselőket, legalábbis 2500-at. Ezzel szemben az érdekképviseletek nagyon fel vannak háborodva. Fehér József, például a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezetének főtitkára azt mondta, hogy ez egy nagy átverés és megtévesztés, de vajon miért? Nem lehet, hogy már nagyon túl sok rosszat gondolnak a kormányzati oldalról? Kérdezem Fehér Józseftől, aki már itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Nem én mondom, hogy megtévesztés és átverés, hanem az érintettek érzik úgy, mi csak közvetítjük az érintettek érzéseit, hisz arról volt szó, hogy ez a kormány munkahelyeket teremt, és hogyha megnézzük az elmúlt másfél év statisztikáját, akkor azt látjuk a KSH hivatalos adataiból, hogy mintegy 27 ezer fővel ugyan növekedett a versenyszférában dolgozók létszáma, illetve a munkavállalók száma, de az összfoglalkoztatottak száma az elmúlt másfél év alatt 8 ezer fővel csökkent. A közszférából nem csak 2011. decemberében és 2012. januárjában bocsátottak el munkavállalókat, hanem az elmúlt másfél év alatt mintegy 35 ezer állás szűnt meg. Tehát amikor arról beszélünk, hogy elbocsátott kormánytisztviselők számára valamilyen továbbfoglalkoztatási vagy egyáltalán foglalkoztatási lehetőséget, akkor csak a jéghegy csúcsáról beszélünk, mert...
De akkor most beszéljünk erről, szóval én azt gondolom, hogy akkor most erről beszéljünk, és ne a múltról. Önnek tökéletesen igaza van.
Folyamatosan a múlt az nem annyira távoli múlt, mert ez jelenti a 2010 októberét, novemberét, és akiket 2010 szeptemberébe, októberébe, 11 októberébe bocsátottak, az ő számukra is kell valamilyen megoldási lehetőséget, hisz tudjuk, hogy a gazdaság mondjuk, hogy recesszióba hajlik, vagy biztos, hogy nem lesz növekedés.
Nem, hogy hajlik, benne van derékig. De hát a kormány és a szakszervezetek megállapodásának megfelelően létrejött ugye a HIT-program mellett egy úgynevezett monitoring bizottság is. Hogyha jól tudom, a február 27-én tartja alakuló ülését.
Igen, még nem jött létre, majd létre fog jönni, és ebbe a szakszervezetek is delegálnak képviselők, de a Monitoring Bizottság regisztrál, a Monitoring Bizottság nem fogja a helyzetet megoldani. A Karrier Heat program az elnevezésétől eltérően igazából semmiféle programot nem jelent. Azt jelenti, hogy az elbocsátott kormánytisztviselők is, teszem hozzá a közalkalmazottak is, hisz méltányosan keveset beszélünk arról, hogy 2011 decemberében, akkor, amikor felszámolták a megyei önkormányzatokat, akkor onnan közel 1000 közalkalmazott úgy került el a munkahelyéről, hogy még felmentési idő után járó díjazásban sem részesült. Ez külön alkotmányos sérelem, csak most erről nem akarok beszélni.
Ne megjegyzem. Is beszéljünk erről a karrierhit programról. Mi
Igen.
ezzel a baj?
A karrierhit programmal ugye az a probléma, hogy ez nem egy program. Semmi más, mint egy adminisztratív lehetőség azok számára, akik bejelentkeznek a munkahelyi központoknál,
Igen.
kapnak majd egy hatósági bizonyítványt, mármint egy olyan igazolást a munkahelyi központ kirendeltségétől, hogy ők valóban a kormánytisztviselői körből lettek elbocsájtva, és amennyiben őket a versenyszférában alkalmazza egy munkáltató, akkor a munkáltatója egy éven keresztül maximum a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű bér után 13,5%-os járulék kedvezményt kap, hogy egy kicsit egyszerűbben fogalmazzak is, a kedves hallgatók is könnyebben megértsék, mindösszesen havonta 25 ezer forintnak megfelelő összegű járulék kedvezményt vehet igénybe a munkáltató. Nem akarom lebecsülni ezt a lehetőséget, de azt kell mondjam, hogy ez biztos, hogy nem arra fogja ösztönözni a versenyszféra munkáltatóit, hogy százával, vagy urambocsán, ezrével vegye fel a kormánytisztviselőt, képviselői körből kirúgott munkavállalókat. Sajnos ez semmiféle továbbfoglalkoztatást nem ígér, még akkor sem, hogyha lennének munkahelyek, hisz számos olyan szakemberrel, munkaerőpiaci szakértővel volt szerencsénk tárgyalni, akik ezt az ajánlatot minősíteni tudták, azt mondották, hogy ez igazából lehet, hogy valamit fog segíteni, de ez nem azt jelenti, hogy innen elbocsátott 5000 embernek, akár csak a felének, vagy uram bocsá, az egy tizedének is így módon lesz állása. Sajnos ugye arról hallunk, hogy az állami szférában fogják feltérképezni a munkahelyeket. Nos, ez önmagában is egy kudarc. Hát miért kell feltérképezni, hogyha az állam nincs abban a helyzetben, hogy tudja, hogy hány közalkalmazotti, köztisztviselői, közszolgálati munkahely üresedik meg, vagy egyáltalán milyen a munkaerő mozgását. Egy állami foglalkoztatási szolgálat nyilvánvalóan a versenyszféra és a közszféra egészét figyeli, de azt gondolom, hogy nem lenne Istentől elrugaszkodott dolog, ha azt mondanánk, hogy a közszférában, az állami szférában napra készen tudjuk, hogy hol vannak betöltetlen álláshelyek. Megjegyzem, nem olyan túl sok van.
Álljunk meg egy pillanatra, bocsánat, én megint csak visszakanyarodnék, akkor önök miért ülnek le a kormánnyal, és miért jön létre ez a monitoring bizottság, hogyha teljesen értelmetlennek tartják az egészet?
A megoldás csak a párbeszéd útján lehetséges. Mi soha semmikor, semmilyen alkalommal nem zárkózunk el együttműködéstől és párbeszédtől. Azért megyünk a monitoring bizottságba, egyrészt, hogy világosan lássuk a folyamatokat, másrészt pedig ezt a fórumot, ezt a lehetőséget is felhasználjuk arra, hogy tegyünk javaslatokat megoldásra, és ne csak regisztráljunk folyamatokat, hanem adott esetben egy ilyen
szakemberek
által is ismert adatokból következtetéseket mondjunk le, és tegyünk további javaslatokat.
De ugye azért nem beszélik le azokat, akiket elbocsátottak, hogy erre a Karrierhit programra jelentkezzenek, vagy hogy ön mondta, hogy regisztráljanak.
Ellenkezőleg mindenkit arra kérünk, mindenkit arra ösztönzünk, hogy jelentkezzen be. Hát pont ez jelenti majd valamilyen módon ennek a programnak az értékelési lehetőségét, mert ha csak annyian jelentkeznek be, mint amennyien mostani adatok alapján van információm, nagyjából az elbocsátottak 10%-a, vagy talán még annyi sem, akkor lehet azt mondani, hogy kérem szépen, itt volt a lehetőség, de hát az érintettek nem éltek vele. Igenis, mindenkit arra ösztözzünk, hogy jelentkezzenek be, mert azon túlmenően, hogy indult ez a program, nekünk az elbocsátásokkal kapcsolatban a szakszervezeti oldalnak volt további három javaslata, amelyről a kormány nem mondta azt, hogy nem fogja teljesíteni, igaz, hogy arra sem tettek ígéretet, hogy megvalósítsák. Ez a három pont a következő volt. Azt javasoltuk, hogy a 2006-os elbocsátásokat részben megoldó program, hangsúlyozom, részben megoldó programot újítsuk fel, és legyen ismét lehetőség az úgynevezett prémium éve programba való belépésre. Az valódi segítséget jelentett. Az sem volt egy tökéletes megoldás, de az a Karrierhithez képest teljesen más. Csak emlékeztetőül mondom, ugye az azt jelentette, hogy akik a nyugdíjkorhatár előtt bizonyos évekkel voltak, azok beléphettek ebbe a programba, a foglalkoztatásuk heti 12 óra voltak, jövedelmük a fizetésük ehhez képest durván 70%, tehát megmaradt a kapcsolat a munkahelyével, megmaradt az esélye arra, hogy adott esetben ők kerülnek vissza egy megüresedő helyre, és nem lettek egyből munkanélküliek. Tehát ez volt az egyik javaslat. A másik pedig az, hogy nyissák meg a lehetőségét annak, hogy akik el tudnak menni nyugdíjba, azok még a 2011-es feltételek mellett mehessenek el, előrehozott öregségi nyugdíjba.
De hát tudja, hogy ezek a lehetőségek január 1-től megszűntek.
Azért mondtuk, hogy nyissák meg ezek számára.
És hogyha megnyitnák itt, akkor a társadalom többi rétege érezni igazságtalannak. Mondjuk ez az én magánvéleményem volt.
Nem érezni igazságtalannak. Azért, mert 2011. december 31-ig be lehetett jelentkezni ilyen lehetőségre. Tehát aki 2011. december 31-ig bármely munkáltatójánval közölte, hogy ő 2012-ben még a 2011-es feltételek mellett akar elmenni nyugdíjba, az megtehette. Természetesen az, aki 2012. januárjában bocsátottak elő, nem tudott bejelentkezni egy ilyenre, és sajnos azt tapasztaljuk, hogy sok olyan kollégánk van, aki pár hónappal a korábban irányodó nyugdíjkorhatár betöltése előtt küldtek. Csak ezekre gondolom.
A statisztikák szerint eddig a 2500 helyre mindösszesen 500-542-en regisztráltak. Vajon miért? Azért, mert azt hallják a sajtóban is, azt olvassák, hogy ez a Karrierhit program legalábbis az érdekképviseletek szerint sokra nem jó, tehát lebeszélik magukat annak kapcsán, vagy azért, mert még sokakhoz nem jutott el?
Valószínű valószínűleg ez utóbbi sokak számára még nem tudatosult az, hogy nem ér véget a pályafutás azzal, hogy kézbe kapta az elbocsátó szép üzenetet, és tegyük hozzá, hogy az esetek döntő többségében a jogviszony, hangsúlyozom, nem biztos, hogy a munkavégzés, de a jogviszony az 2012. március 18-áig fennáll, hisz az utolsó elbocsátó felmentő okiratot az 2012. január 18-án kellett átadni, onnan számított 2 hónapig még telik a felmentési idő, tehát az sem lehetetlen, hogy valakik még dolgoznak, hisz a kötelező felmentés 1 hónapra szólt.
Vagyis akkor ezután fognak regisztrálni.
Igen.
Fehér Józsefnek a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete főtitkárának köszönöm szépen a gyors információkat, viszonthallásra.
Köszönöm szépen és a lehetőséget, mindenki.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit, Rózsahegyi Gábor és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes rádiózást, holnap délután 3-kor ismét várom Önöket. Viszont hallásra!
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Mai műsorunkban megbeszéljük, hogy a Népszava